hertzes frekvencián fogható.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kacsó Andrással, a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány elnökével Balogh Bernadett beszélget.
Ön hogy éli meg, hogy vannak sérült gyermekei? Hogyan látja ön a sérültek világát?
Igen, hát ez egy nagyon, erre szokták mondani, egy jó kérdés. Mi is azok közé tartoztunk, akik távol álltak a sérültek világától. Tehát ott valami disznóság, valami zűr van a háttérben, hogy ilyen emberek születtek, és hát hogy meg mind lehet ezekkel létezni. De most, mikor mi belecsöppentünk, akkor ugye tetszik, nem tetszik, át kellett ugrani az árkot. És akkor rájön az ember, hogy azok az emberek, akik taszítók, mert mondjuk csúnyák. Mikor közel kerül az ember hozzá, akkor elfelejti ezt, hogy csúnyaság. Igen tiszta, szívű, érzésű, érzelmű emberekkel lehet ott találkozni, egy gyönyörű világ. Hát fárasztó, nagyon strapás, de hát a boldogság az mindig strapás dolog, az mindig szenvedéssel, fájdalommal jár. Mi sokáig úgy gondoltuk, hogy elfogadva ezt a helyzetet, hogy hát ilyenekkel fogunk élni mi is. Hát ugye ott vannak a sérült gyerekeink, őrbottyámba kerültek, akkor volt egy olyan fázis, hogy őrbottyámba megyünk lakni, és bejelentkezünk dolgozni az intézménybe. Nyaraltattunk sérült gyerekeket, van egy ilyen mozgalom, hogy hit és fény mozgalom. Francia eredetű, a Jean Vanier-t, ezt sokan ismerik az ő indítatásával, ahogyban mi is részt vettünk. Középsúlyos fogyatékosoknak hittanórát tartottunk. Tudom, én írtam az első hittanóra jegyzeteket, és a papunk, aki egy parasztgyerek volt, tehát egy parasztgyerek az ösztönösen a nem normálistól irtózik, tehát zsigerileg, erre van kondicionálva. És érdekes volt látni, ahogy leküzdötte ezt a ellenérzését, és tudott olyan lenni, amilyennek kell lenni. Tehát ez szerintem neki is sokat jelentett. És hát egy csodálatos világ. Ma is vannak olyan barátaink, akiket még ott olyan sérültek, azok nem annyira súlyosan sérültek, akikkel időnként találkozunk és örülünk neki egymásnak. És ez az elképzelés meg volt olyan is, hogy a szocialista viszonyok között ez nagyon nehéz volt, hogy egy otthont berendezni ilyen sérülteknek. Egyszerűen azon bukott meg, hogy megszülettek a többi gyerekek. És milyen alapon utasítsam őket vissza, mert nekem van egy ilyen álmom, vagy egy ilyen szép dolog. A jó Isten úgy látszik, mást akart nekünk. De mindenkinek csak tudom ajánlani, hogy ezt az árkot, ezt a taszító érzést, ezt próbálja meg leküzdeni magában, mert gyönyörű világ van mögötte. És hát aztán most már 30 éve egy Budapest környéki településen élünk, ahol hát kertes ház van, ez nejemnek nagyon fontos volt, hogy a gyerekeknek egészséges környezetük legyen. Közben a Ferences gimnáziumból kurzustársam volt a pap Tihamér nevű Ferences, aki éppen Kárpátalján működött, és hát minket is csábított oda, hogy tessék jönni Kárpátaljára nyaralni, ez az. És mikor úgy alakult ott a Ferences Misszió Alapítvány, amelyiknek az alapítója a Ferences Világirend. Ezt nem tudják sokan. Azt hiszik, hogy a Barna Csuhás kisebb testvérek rendje alapította, nem. Ez a Világirend. A Világirend az civilekből áll, akik a Szent Ferenc életstílusát valósítják meg a mindennapjaikban. Egyébként őket a Szent Ferenc alapította. Harmadik rendnek is hívták sokáig éppen ezért őket. Ugye első a férfiak, második a nők, és akkor ez a harmadik. Na hát ők alapították, és most is ők gyakorolják az alapítói jogokat. Ebben kellett kurátor, aztán elnök lettem most már 20 éve, és ez egy olyan alapítvány, ahol a kis emberek összeadják a pénzüket, valamiért bíznak bennünk, igyekszünk a bizalmukat megnyerni, és azt mondják, hogy hát ti tudjátok, hogy hogy kell azt felhasználni Kárpátalján. Nagyon vegyes a adakozó kör, van a szegény asszonya nem két fillérjével, hanem a 300 meg 500 forintjával, és hát van, aki 500 ezeret küld. Ebből összejön egy olyan összeg évente, ami nem kevés, 50-60 millió forint, hozzájön még 1%, majdnem 10 millió forint, és hát időnként vannak, akik ránk hagynak örökséget. Úgyhogy azok is ilyen nagyobb pénzek, tehát ilyen 70 millió forint körül összejön egy évben, És hát azt úgy kell kihelyezni, hogy hatékonyan jól. Hát mi, nekünk az adakozó ugyanolyan fontos, mint a rászoruló. Egy híd vagyunk. Hát ezt kevés önköltséggel kell megoldani, és úgy, hogy a pénz jól hasznosuljon. A kevés önköltségnek az egyik módja az, hogy hát a kurátorok még jó szót se kapnak, azt puszira csinálják, hanem mi szoros kapcsolatban vagyunk a kárpátaljai püspökség szervezeteivel. Az ottani egyházmegyék karitásszal, püspök úrral, az ő aktivistáikkal, és rajtuk keresztül tartjuk mi a kapcsolatot a rászorulókkal. Ha mi ezt nem tennénk, akkor ott embereket kéne megfizetni, és elmenne az adomány jelentős része. Így nem megy el, van egy kölcsönös bizalom, folyamatos egyeztetések. Évente egyszer találkozunk az adakozókkal, ott meg tartunk közös lelki gyakorlatot, azt mindig a karitásszal közösen csináljuk, a karitász, egyházmegyék karitásszal. És ez egy szép feladat, mert valami jónak a részesei lehetünk. Közben én mérnökösködtem, a villany, ami fölöttünk ég, annak a gyártásában részt vettem 50 éven át, erőművekbe, meg rendszerirányításba, meg Európai Unió, meg ilyesmikben. Még politizáltam is egy ideig a Kereszténydemokrata Néppártban, meg helyi önkormányzatban, most ezek elmúltak. És hát most nyugdíjas életemet érem, a feleségem még mindig megjegyzi, hogy jaj, de jó, hogy itthon vagy, még újdonság nekem, most már 6 éven csak otthon vagyok, de hogy jaj, hogy nem elmentél valahova, nem külföldön vagy, nem itt vagy, nem ott vagy. Hát ez egy szép korszak az életünknek, és sokszor eszünkbe jut ez a János evangélium idézet. Meg hát a Szentírásra olyan formában rákaptam én is, hogy úgy mondjam, hogy már ezt nem tudom megmondani, hogy ez kialakult, vagy mennyi volt az én kezdeményezésem. A lényeg az, hogy olyan szentírás olvasó csoportok vannak, amiben nem ott olvasunk el egy szakaszt, aztán másfél órán beszélünk róla, és 5 év múlva már véget is ért a Máté evangélium, hanem előre otthon elolvasod, mondjuk a Teremtés könyvét, vagy kivonulást, vagy ilyesmit, és akkor összeülünk, és mindenki mondja az indulatait, meg a kérdéseit, 2, 3, 4, 5, 10. Én annyival segítem, hogy egy kis összefoglaló írományt készítek a témáról nekik, annyit, amennyit 5 perc alatt el lehet olvasni, mert tudom, hogy senki nem szeret olvasni. Ha videót kap valaki ismerősétől, kinyitja, és a bal alsó sarokban megnéz, hogy milyen hosszú. A 10 percnél hosszabb, akkor majd egyszer, ha ráérek, akkor majd megnézem soha napján. Na, így van a nyomtatott dologgal is, de egy-másfél oldalt azt el lehet olvasni, ahol van néhány mondata kultúrtörténeti háttérről, a szerkezetről, és akkor ilyen üzenetek, amiket úgy gondol az ember, hogy érdekes hitbelileg, vagy egyszerűen csak érdekesség. És akkor az a többiek hozzászólnak, kiegészítjük, és a végén egybekötve mindenki megkapja, hogy otthon lapozgathassa, vagy és reményeim szerint hasonlókat szervez majd másoknak. Hát ez az egy örömteli, reményteljes dolog van, vagy 5 ilyen csoport, 2 hetente találkozással, és most megint arról van szó, hogy lehet, hogy újak indulnak. Hát változik ez, ez tölti ki az életemet.
Én szerintem a hallgatók is érzékelik, én minden esetre igen, hogy nagyon fontos önnek a család, a házasság, a szerelem témaköre. A házasság és a szerelem hogyan változott, akár fogalmilag, akár tettileg, annak a következtében, hogy, ahogy fogalmazta is, személyes Isten kapcsolata is lett a Biblia olvasás által.
Mi ezeket a biblia olvasásokat egy koncepcióval csináljuk, mert ha nem koncepcióval csinálja az ember, akkor szétesik az egész. És ez a koncepció úgy szól, hogy a Szentírás Isten ember iránti szerelmének a dokumentuma, és az erre adott válaszaink, ilyen-olyan válaszaink. A szerelem az más, mint a szeretet. A szeretet az egy jól definiálható hozzáállás, ugye ez benne van az Ószövetségben is, a Levitikusban, úgy kezdik, hogy ne állj bosszút, szeresd fel a barátodat, mint te magadat. Ezt az elejét, ezt nem szokták mondani. Na jó, de hát ki a fele barátom? Jézus elmondja ugye az irgalmas szamaritánost. És hát mi az, hogy szeretni a másikat? Hát tedd neki azt, mondja Jézus, amit szeretnéd, hogy neked tegyenek. Ez nagyon sok vallásban megszületik, ez a gondolatmenet. Jézus még teker egyet rajta, hogy és ezt az ellenségeddel is. Hát ez már nem túl szimpatikus szöveg, de ez akaratlagos dolog. A szerelem az egy elvarázslás. Az énekek éneke az, ha elolvassa, hát ilyen szerelmes énekek vannak benne, pikáns részek is, mit tudom én mi. A biblia tudósok azon vitatkoznak, hogy ez valami kánaánita termékenységkultuszból jött, vagy éppen az esküvőkön, lagzikon ilyeneket énekelgettek a zsidók. Én azt a kérdést teszem fel, hogy jó, ilyen minden népnek van, de akkor a zsidók miért tették be a kánonba? Meg miért került be a Szeptagintába Krisztus előtt, vagy 150-200 évvel Alexandriában? Azok hülyék voltak? Nem. Hanem meg is mondták, hogy az énekek éneke Izrael és Isten kapcsolatát mutatja be. Tehát szerelemet. Na most, ha az Isten minket szerelemmel szeret, akkor milyen válasz lehet? Hát csak egy válasz lehet. És ezt kétféleképpen lehet alapvetően megélni. Magánemberként, mondjuk szingliként, vagy szerzetesként, vagy cölevátusban élő papként, vagy olyan emberként, mint az anyósom, aki szintén ilyen életet élt, bár semmi nemű fogadalmat nem tett, és meg lehet élni párkapcsolatban. A párkapcsolatban, amikor egymásnak ígérjük magunkat, akkor az olyan, mint mikor kártyavárat építenek. Két kártyát összetámasztjuk, akkor azok egész jól állnak, de mind a kettőre szükség van. Ha az egyik félrelép, akkor a másik pofára esik, ugye? Egyébként az Isten kapcsolatban is így van, csak azzal a különbséggel, hogyha mi félrelépünk, az Úr továbbra is vár minket, hogy visszatérünk, ő nem esik pofára, ugye? Tehát egy ilyen habitussal, ha odaadom a másiknak magamat, akkor végtelen a házasság. Most mégis elmegyünk a szalagos emberhez, ugye a polgármesteri hivatalba. Miért? Mert a társadalomnak is üzenünk, hogy emberek, itt egy új család lesz, számíthatok ránk, hogy mi majd tovább viszük új generáció, stb. Stb. Meg segíteni is kell, mert még gyengék vagyunk. De elmegyünk a templomba is. Miért megyünk el? Mert az Istent lehúzzuk magunk közé. Hogy ő velünk hármasba csinálja ezt az egész dolgot, ami, ha jól megy, az ő hatékony közreműködésével, akkor egy fészek lesz. A Ferenc pápának tulajdonítják, hogy azt mondta, hogy a házasság, a család, a Szent Háromság földi vízfénye, vagy valami ilyesmit mondott. Magyarul ott létrejön egy fészek, amiben az Isten embereket teremt. Ugye, amikor a két sejt egyesül, akkor az Isten megteremti a lelkét is annak az emberkének. Hát ebből adódik, hogy természetesen, mint vadul abortusz ellenesek vagyunk, magzatpártiak. Itt egy jelvény is a gombjukon van, ez egy 10-7-es magzatnak a lábnyoma. Megkérdezik, hogy miért viselem. Hát azért mondom, hogy megkérdezd, drágám, hogy miért viselem. Mert akkor ez szóba kerül lesz. Nem bántunk senkit se, de azért ezzel tisztába kell lenni, hogy a Szentírásban sokakat nagyon terhel az a rengeteg horror, ami a az Ószövetségben van, a horrorfilmek a fasorban nincsenek hozzá képest, amik ott le vannak írva, és hát nehezen viselik, mindezt Isten nevébe, Jahve nevébe, stb. Stb. De hát szoktam nekik mondani, a gyerekek, hát mai nap is 100 körüli magzatot elpusztítottak itt ebbe a kis árvalányos Magyarország. Tehát az élet sokkal-sokkal keményebb, és nem szabad elmaszatolni. Szembe kell nézni. Kétségtelen, hogy ha szembenézünk, akkor azt látjuk, hogy az a szemben állók sokkal erősebbek, lekaszálnak. Csak egy esélyünk van, hogy az Úr megfogja hajunkat és megemel, kiemel. Hát, hogy mennyire vagyunk hűségesek, mennyire jutunk közel hozzá, hát ez egy nagy kérdés. Most már láthatja a fejemet, és már célegyenesben vagyunk az életemmel. Nagyon izgalmas dolog. Nem azért, hogy majd kikapunk, meg nem tudom én mi, hanem van egy lehetőségem, hogy az Úrhoz közel kerüljek most, én mikor itt ülök a stúdióba, vagy megyek a metron, vagy egyáltalán. És ezt a lehetőségemet kihasználom jól, vagy nem használom ki jól. Megint szabadság kérdése, megint döntés kérdése. Hát mindenkinek csak tudom ajánlani, hogy bátran, keményen, és keményen nézni. Nem szabad cukormázas kereszténységet, meg ilyeneket. Az Úr az kommunikál velünk, sok minden módja van, ugye itt a Szentírásra hegyezték ki önök, az nyilván az egyik legfontosabb, de az oltári szentség, egyáltalán a szentségek, a másik ember, akivel kapcsolatok, számtalan útja, módja van. Néha belenyúl közvetlenül a személyiségünkbe, ahogy mi tapasztaltuk, hogy az igazság hatására elmúltak a félelmeink, pedig irracionális volt ez a változás. Nem fog elhagyni senkit sem, csak biztatni tudok mindenkit.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Isten áldja!
Kacsó Andrással, a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány elnökével Balogh Bernadett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu